Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban először az önvédelemről lesz szó, legyen az fizikai vagy mentális. Az elmúlt időszakban ugyanis nőtt a családon belüli erőszakok száma. Szakértőt kérdeztem a lehetőségekről. Majd egy érdekes, őszinte blog szerzőjével hallhatnak beszélgetést az anyaságról, oszt meg nyíltan gondolatokat, mindennapi gyakorlati érdekességeket. Tartsanak velünk! Egyes felmérések szerint az elmúlt egy év korlátozásokkal teli időszakában megnőtt a családon belüli erőszak száma. Most azonban, hogy ismét nyílik a világ, a bántalmazott nők is talán könnyebben ki tudnak lépni kapcsolatukból. Kovács Ildikó önvédelmi szakértő szerint azonban ehhez arra van szükség, hogy öt stabil pillérrel rendelkezzenek a hölgyek, ha pedig ezekkel a lábakkal nem bírnak, segítséget kell kérniük. Vele beszélgettem. Az elmúlt másfél évben az Inforádiónál nálunk is több anyag készült arról, hogy sajnos nőtt a kapcsolati erőszakoknak a száma, és most az enyhítések ebben okozhatnak valamelyest javulást, enyhülést, de ennek is vannak buktatói. Ildikó, mit gondol erről, melyek ezek a buktatók?
Én azt gondolom, hogy most itt azáltal, hogy egy picit már szabadabban tudunk mozogni, talán egy kicsit több lehetőség nyílik azoknak, akik bántalmazó kapcsolatban élnek. Ez az időszak, ez nagyon megterhelő volt azoknak a nőknek, és itt főleg nőkről szoktunk beszélni, de egyébként férfi áldozatai is vannak a kapcsolati bántalmazásnak. Nagyon megterhelő időszak volt azoknak, akik ilyen kapcsolatban élnek. Pont az összezártság, az anyagi bizonytalanság, a sok-sok változás miatt. Azt látom, így a hozzánk érkező hölgyekkel kapcsolatban, hogy most egy picit, ahogy nyit a világ, ők is próbálják azokat a lehetőségeket felkutatni, amelyek a segítségükre lehetnek. Azt azért tudni kell, hogy egy bántalmazó kapcsolatnak ugye több fázisa van, és igazából mi is a megelőzésre és az elkerülésre próbáljuk felhívni a figyelmet. Hozzánk azért főleg olyanok érkeznek, akik még ezeknek a kapcsolatoknak inkább az elején vannak. Tehát amikor már nagyon súlyos bántalmazói kapcsolatról beszélünk, akkor ott ugye a mozgástere is korlátozva van az áldozatnak.
Ez egy általános jelenség, hogy most már talán hamarabb mernek lépni azok, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, nők, férfiak egyaránt?
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember kilépjen egy bántalmazó kapcsolatból, mindenképpen meg kell, hogy erősödjön lelkileg, és ehhez egy segítség lehet az, hogy fizikailag is megtanulják megvédeni magukat. Itt nem arra kell gondolni, hogy a nő álljon le verekedni egy ilyen kapcsolatban. Itt arról van szó, hogy mi tanítjuk azokat a technikákat, amivel ugye a saját testét tudja védeni ütések, rúgások ellen. Tehát egyáltalán a védekező technikák, illetve azt a fajta taktikát, hogy hogyan tud egy ilyen helyzetből esetleg kilépni, amikor már észreveszi, ugye, hogy gyülemlik a feszültség, és hogy jön az a fázisa a bántalmazó kapcsolatnak, amikor levezeti a feszültségét a bántalmazó, tehát akár szóban, akár fizikailag, akár szexuálisan bántalmaz. Ezekben a helyzetekben esetleg ők hogyan tudnak reagálni, hogy tud taktikázni, hogy tud belőle kilépni. Ehhez az kell, hogy ők megerősödjenek lelkileg is, és testileg is, hogy megérezzék azt, hogy képesek lépni, cselekedni ezekben a helyzetekben.
Mi mondható el, hogy előbb fordulnak, akik rájönnek arra, hogy igen, itt nekik most lépnük kell, előbb mennek el önvédelmi képzésre, oktatásra, vagy inkább fordulnak lelki-mentális segítségért?
Én azt látom, hogy igazából először ugye a külvilágtól próbálnak segítséget kérni, lelkileg próbálnak megerősödni, keveseknek jut eszükbe az, hogy fizikailag is megerősödjenek, vagy hogy ez is egy segítség lehet, egy fontos pillére lehet annak, hogy kilépjenek egy bántalmazó kapcsolatból, hogy ők fizikailag is megtapasztalják azt, hogy mire képes a testük, hogy ez egy belső munka igazából, egy belső megerősödés, és ehhez ugye hozzá tud járulni ez az oldal is.
Nagyon fontos felismerni azt, hogy szükségünk van segítségre, tehát hogy merjünk segítséget kérni, és ki akarjunk lépni egy ilyen kapcsolatból. Tehát, hogy ezt felismerni, ez is egy komoly munka.
Így van, és ugye azért ez összetett folyamat, tehát itt a jogi segítség nagyon fontos, hogyha már valaki mondjuk házasságban él, vagy akár gyermekei vannak, nagyon fontos az anyagi biztonság, fontos egy stabil munkahely, a környezet, az ismerősök, barátok, a családnak a segítsége, támogatása. Belekerülni egy ilyen kapcsolatba egy hosszú folyamat, és kilépni sem lehet belőle egyik napról a másikra, tehát ez is egy hosszú munka, hosszú folyamat.
Önhöz fordultak mostanában valóban többen? Tehát, hogy önnél is tapasztalható ez, most már ugye lehet képzésekre járni, gondolom, megnyílt ez a lehetőség is az enyhítések hatására. Önnek mi a tapasztalata, hogy valóban többen fordulnak önhöz segítségért, vagy a kollégáihoz, más önvédelmi oktatókhoz, képzőkhöz?
Azt tapasztalom, hogy egyáltalán az önvédelemmel kapcsolatban van egyfajta nyitottság, tehát hogy ezt is most már szeretnék tanulni az emberek, tehát hogy fizikailag is hogyan tudnak védekezni, de az elmúlt időszakban volt nem egy, nem kettő olyan konkrét eset, ami a bántalmazó kapcsolat miatt jutott el hozzám. Úgyhogy igazából a hozzám érkező kérdések, tanácsadásra érkező hölgyek számából azt tudom mondani, hogy igen, tehát most egy picit talán megemelkedett ez a szám.
Korosztályban mit lehet elmondani? Kik fordulnak önhöz?
Nagyon változó, a 20 évesektől az 50 évesekig igazából szinte minden korosztályból érkeznek hozzánk képzésre a hölgyek.
Annak, aki nagyon el van bizonytalanodva, és úgy van vele, hogy hát ő nem nyúlna azért, ha lehet, a fizikai eszközhöz, de mégis szüksége volna védelemre, nekik mit tud tanácsolni? Tehát akik nagyon bizonytalanok ebben, vagy óckodnak egy ilyentől?
Én ugye a fizikai felkészítés mellett lelki felkészítést is tartok, tanácsadások formájában igyekszem segíteni azoknak, akiknek ezzel a területtel feladatuk van. Úgyhogy igazából, ha fizikailag első körben még nem is mernek lépni, de azokról a taktikákról, elkerülésekről szoktunk beszélgetni a tanácsadásokon, amelyek a segítségükre lehetnek.
Ön szerint, hogyha esetleg ilyen önvédelmi képzések mondjuk már hamarabb, tehát már a gyerekek, a fiatalok is találkoznának ezekkel, ez javíthat az egymás felé fordulásban, a későbbi egymás felé fordulásban, vagy változtathat? Tehát, hogy hosszabb távon is vannak ennek olyan hatásai, hogyha mondjuk valaki ezt általános vagy középiskolás korában már találkozik ezzel, hogy önvédelmi oktatás pontosan hogy zajlik, pontosan a másiknak mi az, ami fáj, vagy mi az, ami nem. Tehát, hogy ez lehet egyfajta későbbiekre vonatkozóan egy pozitív hatással?
Abszolút, és én igyekszem a képzéseket olyan körben is publikálni, ahol a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, és itt nem csak a gyerekekről van szó, hanem fiatal felnőttekről is, illetve akár az életüknek bármelyik szakaszában lévő emberekhez is próbálunk szólni, hogy az önvédelmi ismeretnek az elsajátítása az egy hihetetlenül fontos és hasznos dolog. A konfliktus helyzeteinket akkor fogjuk tudni jól és hatékonyan kezelni, hogyha tudjuk azt, hogy egy szóbeli konfliktus helyzetnél is határozottabban lép fel az ember, ha tudja, hogy ha itt akár lendül egy kéz, el akar csattanni egy pofon, akkor ő fog tudni reagálni. Tehát eleve a saját határaink megmutatása, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér nekünk, hogy kifejezzük azt, hogy nekünk egyáltalán a hétköznapok során egy-egy helyzetben, hogy tudunk határozottan beleállni, hogyan tudunk kiállni saját magunkért. Ez mind-mind hozzákapcsolódik ehhez a témához. És ha ezt már kicsi korban tanulja az ember, akkor nyilván felnőttként sokkal határozottabb és magabiztosabb lesz. Ha felnőttként találkozik ezzel a fajta mozgásformával, témával, nyilván az is kihat az életére. Az élet minden területén megtapasztalhatja azt, hogy sokkal jobban jelen lesz, hogy képben lesz az adott szituációkban, hogy határozottan reagál.
A gyerekeknél, fiataloknál, kamaszoknál is sajnos elég gyakori, és ez mindig is így volt. Például, hogyha valaki mondjuk ducibb a másiknál, vagy nem úgy néz ki, vagy nem úgy beszél, tehát hogy amikor egy kicsit valaki más, mint a többiek, akkor ő is sajnos a bántalmazásnak, vagy a kirekesztésnek is az áldozata lehet.
Ez így van, ez így van. Én azt gondolom, hogy itt a képzések során mindenki megtapasztalja azt, és ugye itt azért most főleg a fizikai képzésről beszélek, hogy ő miben ügyes, miben jó, mire képes. Ez egy akkora pluszt ad a kis az életünkhöz, és a gyerekeknél is azt látom, hogy igen, lehet, hogy valaki másabb, mint a többiek, de ugyanúgy nagyon értékes és nagyon sok mindenben kiváló tud lenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy személyiségfejlődésben, tényleg egy önismereti folyamatban egy nagyon fontos állomás lehet.
Mennyire partnerek a szülők ebben, amikor mondjuk fiatalok, tehát gyerekekhez, általános középiskolásokhoz fordul ezzel, hogy önvédelmi képzés, amit ugye mondott, hogy itt inkább a megelőzés a cél, és a másik elfogadása talán, tehát hogy az én határoknak a megismerése, de egyben betartása is. Tehát hogy ebben mennyire partnerek a szülők, amikor látják ezt, hogy van egy ilyen lehetőség, mennyire nyitottak erre ma a családok kipróbálni, vagy megnézni, hogy milyen egy ilyen önvédelmi képzés.
Én azt látom, hogy most már nagyon tudatosak a szülők ezen a területen is, tehát nagyon sok szülő jön hozzám azzal, hogy ugyan nincsen semmi gond az iskolában, de szerinte ez fontos, és ha most nem is, de később esetleg, amikor már egyedül közlekedik a gyerek, vagy ha nagyobb lesz és bulizni jár, akkor ez milyen jó, hogyha meg tudja magát védeni. Tehát, hogy van egyfajta tudatosság most a szülőkben. Persze nagyon sokan érkeznek úgy, hogy valami történt mondjuk az iskolában, és amiatt jönnek a képzésre, de én például tanítok iskolákban is, ott pedig a szülők igazából nagyon nyitottan és örömmel fogadják azt, hogy mondjuk egy iskolai foglalkozás keretében is már tanulhatnak a gyerekek önvédelmet.
Beszéltünk most arról, hogy talán így az önértékelésben, az önbecsülésben is ez sokat adhat, de például mindennapi helyzetekben, mondjuk, hogyha közlekedik valaki, vagy sorban áll, tehát, hogy ilyen helyzeteknél mondjuk ez jelenthet-e, hogy az ember egy kicsit fegyelmezettebb legyen, vagy ne ösztönből cselekedjen. Ilyenekre is ez megoldás lehet?
Abszolút. Azt szoktam mondani, hogy amit én látok a tanítványainkon, hogy ők igazából így a hétköznapokban jelen vannak, tehát látja azt, hogy kikkel utazik egy tömegközlekedési eszközön, igenis körülnéz, figyel arra, hogy a környezetében kik hogyan mozognak, melyek azok a helyzetek, amelyek problémásak lehetnek. Nagyon sokszor el is kerülik a problémás helyzeteket, mert hogy jóval azelőtt észreveszik, mint mondjuk a körülöttük lévő többi ember, és kikerülik ezeket a helyzeteket, például egy tömegközlekedési eszközön, hogyha azt látják, hogy valamilyen konfliktus van, vagy probléma, akkor már mondjuk azon az ajtón nem száll föl, megvárja a következő járművet, és inkább azzal utazik. Tehát egy olyan szemlélet alakul ki, ami azt gondolom, hogy eleve itt a megelőzés irányába terelgeti a gyerekeket is, és a felnőtteket is.
És talán egy kultúráltabb társadalmi léthez is vezethet ez?
Hát igen, reményeim szerint azért idővel nyilván ez a fajta tudatosság, ez azért jelen lesz, és látszódni fog a társadalomban is.
Aki most azon gondolkodik, hogy önvédelmi képzés, hogy lehet, hogy érdemes volna megnézni, de nem olyan a fizikuma. Tehát, hogy ide mennyire kell jó erőnlét, hogy az ember azt mondja, hogy én elmegyek önvédelmi oktatásra?
Rólunk annyit kell tudni, hogy mi teljesen civileket oktatunk. Semmiféle előképzettség nem szükséges ahhoz, hogy részt vegyen valaki egy önvédelmi képzésünkön. Én már 2 éves kortól tartok órákat, tehát nekem van óvodás csoportom is, vannak kisiskolások, iskolások és felnőtt csoportjaink, de természetesen vannak egyéni foglalkozások is, tehát hogyha valaki mondjuk egy betegség miatt, vagy egy korábbi sérülés miatt nem szeretne csoportban edzeni, akkor egyénileg is megoldható az ő felkészítése, képzése, úgyhogy azt tudom mondani, hogy bárki bármikor elkezdhet önvédelmet tanulni, mert hogy az életünk során soha nem tudhatjuk, hogy erre mikor lesz szükségünk.
Az elmúlt
Nagyon
percekben Kovács
szívesen.
Ildikó önvédelmi instruktort, önvédelmi oktatót hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Semjén Nórával beszélgetek, az Anya ki van blognak a szerkesztője, de egy nagyon érdekes jelenség figyelhető meg, miszerint a versengés az az életünk egyre több területére kihat, még a legintimebbre is, tehát a családi életünkre is, és ez részben a közösségi média használatának az egyik következménye. Nóra pedig indított egy blogot, ami egy kicsit ezt a visszájára fordítja, de akkor megkérem Nórát, hogy meséljen erről részletesen, hogy miről is szól ez az Anya ki van.
Az egész vlogot tulajdonképpen a karantén idején kezdtem el, amikor is ez a verseny, amiről az imént beszélt, az azt hiszem, hogy a lehető legkiélezettebb volt, ugyanis mindenhonnan ugye a csapból is azt folyt, hogy mindenki milyen szuperul veszi ezt a kialakult helyzetet, hogy ugye otthon vannak a kicsikkel, hogy otthonról iskoláztatják a nagyobbakat, és hogy emellett ugye mindenki még helyt áll a konyhában, meg mellette még sportolni viszi a gyerekeket, és közben még átalakult pékké, és így a magamfajta anyák, akik mondjuk esetleg nem vették annyira jól ezt az akadályt így első körben, mert mondjuk azt éreztük, hogy idegösszeomlást kapunk a rengeteg munka és az összes kötelesség nyomásától, így szerintem a social media az tényleg ezt az egész helyzetet még sokkal rosszabbá tette nekünk, és akkor éreztem azt, hogy valamivel ezt a feszültséget oldani kellene, és akkor tettem ki ezt a bizonyos boros jógás videót, amit egyébként első körben még csak a saját barátaimnak és ismerőseimnek készítettem a saját Facebook oldalamon. Csak a beállításaim, mint utóbb megtudtam, ezt lehetővé tették, hogy ezt bárki bárhova megossza, és így történt az, hogy 5 nap alatt 1 millió view volt azon a videón, ami engem döbbentett meg a legjobban. És akkor arra gondoltam, hogy na hát úgy látszik, hogy itt van egy ilyen piacirés, hogy az emberek tulajdonképpen szeretnék azt, hogyha valaki őszintén beszélne az anyaságról, meg az ezzel járó nehézségekről, és akkor hoztam létre az Anya ki van oldalt.
Nem is külsőleg, de ahogy beszélgetett más édesanyákkal vagy ismerőseivel, hogy számukra is ez milyen kihívás jelent, hanem egy belső késztetés, és kiderült, hogy ez mennyi mindenkit érint?
Igen, inkább így fordítva történt a dolog. Nyilván sok barátom van, meg azzal együtt megleptem saját magamat is, mert nem gondoltam, hogy még felnőtt korban ennyi új barátra fogok szert tenni, de tényleg az óvodák, meg az iskolák, azok egyébként nagyon alkalmasak arra, hogy a szülőtársak összebarátkozzanak, és lett egy csomó barátom hasonló korú gyerekekkel, tehát látom azt is, hogy nem vagyok egyedül nyilvánvalóan, de azért az a fajta, tehát hogy azért az emberek nyilván még a barátokkal is egy picit a gyengeségeiket próbálják palástolni, és az ember nem feltétlenül adja elő, hogy ő most éppen mennyire szenved, mert azt érzi, hogy akkor gyenge, vagy hogy akkor rinyál, nem akar senkit fárasztani a rinyálásával, ezért valahogy úgy hajlamosabbak vagyunk megosztani a pozitívumokat, ugye, ahogy a social media felületeken is az ember ritkán látja azt, hogy jaj, tegnap este nagyon összevesztem a férjemmel, ki vagyok, tehát ezt nem annyira posztolja ki az ember, inkább azt, hogy milyen szuper lett, kirándultunk az erdőbe, vagy milyen szépet sütöttem, vagy fő az azért jóval gyakoribb.
Ön mit tapasztal, hogy mióta megy ez a blog, ez egyfajta könnyebbséget, enyhülést jelent a belső elvárásokkal szemben esetleg?
Mindenképp, tehát ez a leggyakoribb visszajelzés, amit kapok, hogy úristen, köszönöm, hogy leírta, de jó, nem vagyok egyedül, akkor mégse vagyok őrült, akkor én is normális vagyok, ez a leggyakoribb visszajelzés, amit kapok, hogy az embereknek egy kicsit visszaigazolást ad, hogy akkor nem csinálják talán annyira borzalmasan a dolgokat, csak azért, mert vannak olyan érzéseik, hogy időnként esetleg nincsenek a helyzet magaslatán, vagy esetleg éppen nem imádják az anyaságot egy adott pillanatban.
Egyfajta közösség is kialakult, tehát segítenek egymásnak így az édesanyák az ön felületén keresztül?
Pont tegnap fogalmazódott meg bennem, hogy szerintem előbb-utóbb az lesz ennek a folytatása, hogy fogok csinálni egy csoportot, ahol mások is tudnak posztolni, nem csak én, mert egyre több posztom alatt látom azt, hogy a kommentekben segítik egymást a követőim, és hogy tényleg kezd egyfajta közösség kialakulni ebből az egészből, úgyhogy szerintem igen, ez lesz a következő lépés.
Amikor Nórát megkeresték az első néhány blogbejegyzés, esetleg videók után, mi volt Nórának a benyomása? Tehát, hogy megijedt inkább, vagy örömet okozott az, hogy ez mennyi embert ért el, és hogyan reagálnak erre?
Én alapvetően színházi ember vagyok, tehát én 22 éve foglalkozom színházzal, szerepléssel, így úgy amúgy. Én a Színművészeti Egyetemre jártam, és a Budapest Bábszínházban dolgoztam 15 éven keresztül. Én pont akkor veszítettem el a munkámat, amikor a karantén elkezdődött, tehát pont mielőtt kiraktam ezt a boros jogás videót, akkor lett nekem vége 15 év után a bábszínházas karrieremnek. Úgyhogy teljesen őszintén megmondom, hogy azért az, hogy én szerepelek, az nem okozott egy akkora sokkot, vagy hogy nem okozott semmiféle változást az életemben. A videós tartalmakkal is elég régóta foglalkozom, a férjem videógyártással foglalkozik, és nagyon régóta dolgozunk együtt is, most már hivatalosan is. Nem állt tőlem távol ez az egész dolog, viszont az meglepett valóban, hogy ez egy ekkora piaci rés, és hogy erre ekkora a kereslet. Azt látom talán, ami egyrészt nyilván lehet, hogy ezen szomorkodhatnék, hogy jaj, milyen sokan, mint hogyha most elkezdtek volna koppintani, hogy egyre több az ilyen vlog, meg ilyen vlog, ami ezzel a témával foglalkozik, de inkább úgy fogom fel, hogy lehet, hogy egy picit sikerült Magyarországon úttörőnek lennem ebben a fajta kommunikációban, hogy most már egyre többen azt látom, hogy létrehoztak hasonló blogokat, ahol ezzel a témával foglalkoznak, és tulajdonképpen ez egy jó dolog, hogy egy picit elkezdjük leszedni a tabukat az anyaságról, illetve ezt az egész cukormázat, erről az egész állapotról, meg időszakról, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg elindult egy fajta kétirányú kommunikáció erről. Ugye egy csomó olyan témakör van, amikörül először az emberek mindig lábújhegyen lépkednek, és akkor aztán utána egyszer csak van egy robbanás, például mondjuk a beszélhetünk a MeToo kampányról, vagy tényleg egy csomó ilyen téma van, ami eleinte ilyen nagyon-nagyon érzékeny, vagy például a szülés, az is olyan, hogy régen úgy nem nagyon illet beszélni dolgokról, aztán most meg már az ember látja, hogy a női magazinokban egyre intimebb és extrémebb cikkekben tálalják ki azokat a dolgokat, amit tulajdonképpen eddig is mindenki tudott, de nem illett róla beszélni, és azt érzem, hogy az anyasággal kapcsolatban is elindult ez a dolog, hogy igenis most már azért egyre többen kimerik mondani, hogy lehet, hogy nem habos torta, lehet, hogy normális dolog az, hogy nem járkálok 9 hónapon át felhőkön, amíg mondjuk a babavárás időszaka van, mert időnként lehet, hogy kellemetlen, lehet, hogy időnként a hormonok miatt egészen nem érzem jól magam, akár lelkileg, lehet, hogy vannak bennem kételyek, félelmek, és hogy ezek teljesen normális dolgok, és hogy erről most már végre lehet beszélni, azt gondolom, hogy ez fontos, és hogyha mondjuk egy pici részem van abban, hogy ez elindult, akkor az nagyon jó.
Semjén Nórát, az Anya ki van blog szerzőjét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra.